hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet. Hamarosan már nem biztos, hogy mindenhol lehet magyarul rendelni a Balatonparton. Erről beszélt a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Az egyre súlyosabb munkaerőhiány kapcsán beszélgetünk majd a témáról. Előtte azonban arról, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem a nyugati társadalmak járnak az élen a női munkavállalók felsővezetői pozícióban történő alkalmazásában, mondta a rádiónknak a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karának helyettese. Az uniós országok közül Lettország, Lengyelország és Szlovákia is a lista elején van, több mint 40%-os női foglalkoztatottsági arányal, Magyarországon pedig a felsővezetői pozíciók 39%-át töltik be nők az Eurostat felmérése szerint. Az Európai Tanács és az Európai Parlament döntése szerint 2026-tól minden tagállamban 40%-ra kell emelni a női dolgozók arányát a legmagasabb szinteken, a legalább 250 főt foglalkoztató vállalatoknál. Lipták Katalin elmondta, a férfi-női arány nagy mértékben meghatározza, hogy milyen szektorról van szó. Imre Lőrinc interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Itt az interjú elején hadd legyek az ördög ügyvédje. Ugye egy kvótarendszerről határozott az Európai Parlament és az Európai Tanács, és hát a kvótarendszer ellenzői természetesen felszokták vetni, hogy egy ideális világban mindig az adott pozíciókra a legmegfelelőbb embert a tehetség alapján kell kiválasztani, a rátermettség alapján, és nem nemi alapon. Úgyhogy első körben én azzal kezdeném, hogy ön a kvótarendszer ideájával mennyire ért egyet?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon remek döntés. Európai Unió esetében többször alkalmaznak az esélyegyenlőség kapcsán ilyen és ehhez hasonló kvótákat. Például gondolunk a politikán, a parlament összeállításának az esetében vannak jó példák Svédországban, amikor előre meghatározott kvótarendszer szerint bizonyos helyeket csak nők tölthetnek be. Én azt gondolom, hogy ez a pozitív diszkriminációnak egy nagyon szép példája, és az Európai Unió esetében a felsővezetők minél nagyobb arányban legyenek nők, én ezt abszolút pozitívumnak tudom ítélni.
A skandináv országokat, nevezetesen Svédországot említette, tehát ők járnak a legjobb helyzetben is ebben a tekintetben, ott van leginkább kiegyensúlyozva a férfi-női arány, akár a politikában, akár a gazdasági életben?
Ez egy érdekes kérdés, itt most a statisztikai adatokra szeretnék hivatkozni. Az Eurostatnak 2016-ban készült egy nagy felmérés a vezetőkről, annak a nemi összetételéről, és az Európai Uniós átlag azt lehet elmondani, hogy a vezetők 33%-a volt nő 2016-ban. És ami meglepő, hogyha ezt országok szintjén vizsgáljuk, akkor a legmagasabb Lettországban volt, ez 47%, Lengyelországban 41%, Szlovéniában szintén 41%, Magyarországon 39% volt ez az érték 2016-ban, és Litvániában szintén 39%. Ami meglepő, hogy a legalacsonyabb női vezetői arány az Luxemburgban volt 18%-kal, Csehországban és Hollandiában 25-25%-kal. Tehát azt gondolom, hogy a vállalatok vezetésében betöltött szerepek esetében ez a jól berögzött sztereotípia megdőlni látszik, hogy a nyugati fejlettebb államok ebben előrébb vannak. Ezen a téren a felmérések szerint én azt gondolom, hogy nem. Ami viszont tény, hogyha például a részmunkaidőben foglalkoztatott nők arányát nézzük, akkor jellemzően a már említett skandináv államokban, Svédországban, Dániában, Hollandiában kiugróan magas a nők részmunkaidőben való részvételi aránya, és hát talán valahol ezzel is magyarázható, hogy a családi szerepet betöltése mellett nem biztos, hogy egy svéd vagy egy holland nő annyira vágyik egy magasabb karrierre, mert hát ugye valahol ez az úgynevezett kettős teher, vagy nagyon sokan hívják ezt láthatatlan munkának is, ami a nők esetében a klasszikus munkahelyen betöltött feladatok és pozíciók mellett az otthoni, ház körüli, háztartási, gyermekgondozási vagy idős gondozási feladatokat is jelentik. Tehát valóban nagyon szépen kirajzolódik különböző időgazdálkodási felmérés. kérdésekből, hogy a nők azért nagyobb arányban vesznek részt ezekben az úgynevezett láthatatlan vagy nehezebben mérhető munkákban. Azt gondolom, hogy a klasszikus munka és család összehangolásának a kérdése az egy nagy dilemma a vezető pozícióban lévő nők esetében, de nyilván látunk számos nagyon szép, akár Magyarország példát is, amikor több gyermekes családanya ugyanúgy be tud tölteni egy vezető pozíciót, mint akár a férfi társai.
Tehát akkor Magyarországon igazából nem is annyira rossz a helyzet a vállalati világot tekintve. Egyébként akkor Magyarországon most ön hogy látja, választani kell munka, erőteljes karrier és családalapítás között, vagy ez abszolút tud egymás mellett működni, és pozitív tendenciák vannak?
Én azt gondolom, ez abszolút tud egymás mellett működni, és ha megengednek egy másik felmérést hivatkozni, Magyarországon GKI készítette egy nagy felmérést 2017-ben, miszerint a hazai felsővezető Magyarországon a 30%-a nő, középvezetői szinten pedig 33%-a. És hát jellemzően a nők által betöltött munkakörök az élelmiszeripar, könnyűipar vagy az üzleti szolgáltatások terén vannak jellemzően nők, ami azt gondolom, hogy egyrészt magyarázható a horizontális szegregációval is. Ez egy viszonylag érdekes elméleti gondolat, de abszolút működik a gyakorlatban, miszerint a gazdasági szektorok terén eltérés van a között, hogy nők vagy férfiak töltik be, és a nők főleg költségvetésben dolgoznak, vezető pozícióban, majd utána lépnek át az ipar területére, ha olyan a lehetőség, akkor szintén vezető pozícióba. A férfiaknál pedig éppen fordítva van. Ők előbb jellemzően az iparban töltenek be vezető szerepet, és majd azt követően egy későbbi karrierút során térnek át akár költségvetési vagy egyéb területekre.
Ennek van valamilyen magyarázata?
Ez egy természetes folyamat a horizontális szegregációnak. Valahogy kialakult a gazdasági életben ezek a jellemző nőies és jellemző férfias munkakörök és feladatuk.
A női munkavállalás, magas pozícióban történő munkavállalás elsődleges akadályának, hogyha még azért mindig gondolom beszéltünk némi üvegplafonról a nők esetében. Tehát ennek az akadálya elsődlegesen az, hogy a nők majd gyermeket fognak, vagy akarnak vállalni, tehát egy állásinterjú során mondjuk ez kerül előtérbe, mint hátráltató tényező, vagy egyszerűen, ahogy ön is fogalmazott, vannak természetes különbségek, hogy a férfiak akár mondjuk törtetőbbek, a karrierjükben több pénzt akarnak keresni, úgymond mohóbbak, szóval, hogy lennék kíváncsi, hogy mi itt a fő eredményezője ennek a női üvegplafonnak.
Igen, az okok vizsgálata az mindig azt gondolom, hogy nagyon összetett. Ez nyilván függ egy adott országtól, függ a megfelelő gazdasági szektortól. Én azt gondolom, hogy az okok között a legfőbb probléma az alapvető társadalmi egyenlőtlenségek. Ugye az előbb említett láthatatlan munka vagy többletteher, amely inkább a nőkre hárul, ez abszolút bizonyítható statisztikailag is. És az ön által említett plafon effektus, ami ugye azt jelenti, hogy a nők klasszikusan megrekednek vagy megragadnak egy középvezetői szinten, és csak annak kevés hölgy az, aki felsővezetői pozícióba tud lépni. Nagyon sokan firtatják azzal is a okukat, hogy a nők jellemzően nőies tulajdonságokat vesznek föl, és hogy egy vezető pozícióba férfias tulajdonságok szükségesek. Én azt gondolom, hogyha megnézzük a nagy női vezetőket, most például Angela Merkel jutott hirtelen eszembe a politikából, abszolút férfias tulajdonságokkal, de nagyon jól tudta venni azt a szerepkört. Hogy mi lehet a megoldás, az egy nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy a nők esetében a szülés utáni visszatérés az erősen támogatandó a munkahelyi oldalról, például különböző speciális képzésekkel, vagy akár mentorprogrammal, és hogyha a hölgy minél hamarabb vissza tud illeszkedni a munkahelyi körbe, vagy közegbe, akkor azt gondolom, hogy minél hamarabb tudja folytatni a karrierutat, vagy akár a vezető pozíciót.
Magyarországon egy ilyen kvótarendszer, amiről az Európai Parlament és az Európai Tanács határozott, könnyen megvalósulhat ez a 40%-os arány, és hogyan gondolja ennek a betartatását lesz, aki ezt majd ellenőrizni fogja?
Én azt gondolom, hogy kellene, hogy valamilyen szerv egy kicsit ellenőrizze ezt a 40%-ot. Ha a statisztikai adatokat nézzük, akkor alapvetően nem állunk rosszul, de hát ugye nem mindegy, hogy melyik évet vizsgáljuk, milyen szempontból közelítünk. Én mindenképpen dicséretesnek tartom ezt a kvótarendszer bevezetését, és azt gondolom, hogy ez is tudja támogatni a nők vezető pozícióban való még erősebb szerepvállalását.
És még egy dolog jutott eszembe. Miért van az, hogy a vállalati életben magasabban reprezentáltak a nők Magyarországon, a politikai életben pedig kevésbé? Ez is abszolút ilyen politikai, egy nagyon ilyen férfias foglalkozás, férfias ágazat, terület?
Azt gondolom, hogy ennek inkább ilyen történelmi hagyománya lehet, ugye a rendszerváltó országokban azért jellemzően ez alakult ki, hogy a rendszerváltás előtt vezető pozícióban többnyire férfiak voltak a politikai életben is, és azt gondolom, hogy mi ezt az utat még járjuk, szemben ugye a nyugat-európai országokkal egy teljesen más gazdasági és társadalmi berendezkedés valósult meg.
Hamarosan már nem biztos, hogy mindenhol lehet magyarul rendelni a Balatonparton. Erről beszélt a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak. Az egyre súlyosabb munkaerőhiány miatt ugyanis elterjedhet a távol-keleti munkavállalók alkalmazása a tópartján. Hoffmann Henrik hozzátette, a bérnyomás is évek óta fokozódik a turisztikai szektoron, amely a magas infláció következtében idén jelentősen emelheti az árait. A szakember szerint a drágulás miatt elképzelhető, hogy a tavainál rövidebb nyaralásokat iktatnak be a turisták. Imre Lőrinc interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Azt gondolom, hogy itt a járvány miatt az emberek leginkább az elmúlt időszakban belföldön nyaraltak. Ebből a Balaton is nagyot profitált. Most viszont nagyon sok olyan elemzés lehet olvasni, hogy tényleg, hogy eltörlik például az utazási korlátozásokat az Unióban, most fel fog lendülni a külföldre történő turisztikai látogatottság is. Ez egy kicsit visszavetheti a Balaton forgalmát, vagy nagyon erős szezon elébe néznek?
Hát én mindenképpen azt prognosztizálnám, hogy hasonlóan erős szezon elébe nézünk, mint amilyen szezonunk volt az elmúlt esztendőben. Én azt gondolom, hogy az a mérhetetlen sok fejlesztés, ami az elmúlt 10 évben a Balatonon megvalósult, az a sok újdonság, egyáltalán a gasztronómia megváltoztatása, a vendégfogadás körülmények megváltoztatása, a szálláshelyek felújítása tette annyira népszerűvé a Balatont, hogy nem csak a pandémia okán, ugye maradt az egyetlen látogatható nyári Riviera úti cél, hogyha úgy tetszik, hanem önmagában népszerű és képes turistákat vonzani. Egyébként már nem csak a nyári szezonban, hanem talán tavasszal meg ősszel is.
Tehát ez az utó meg előszezon, nagyjából így hívják ezeket az időszakokat.
Hát igen, ezt most már szebben szoktuk nevezni, mert ugye azt gondoljuk, hogy a Balaton 4 évszakossá lehet tenni, és többféle szezon létezik benne, és ugye ugyan van, amit régen főszezonnak hívtunk, azt most már nyári szezonnak hívjuk, a tavaszit a tavaszinak, az őszit az őszinek. Itt ugye egészen egyszerűen arról van szó, hogy ezeknek a szezonoknak a középpontjába másfajta turisztikai termékeket állítunk. Ugye más a vonzereje a Balatonnak tavasszal, mint egyébként nyáron. Nyáron egyértelműen a Riviera termék, ugye az, ami dominál, és ami miatt a Balatont választják, tavasszal ugyanez lehet az aktív turizmus, ősszel pedig talán a gasztronómia, ugye. A Balatonnak van a legnagyobb összefüggő bicikliút hálózata, a Balaton az ország idézőjelben, tehát a legnagyobb halastava, ugye rengeteg, és ma már nemzetközi szinten ismert, elismert sportverseny, vitorlás esemény ugye zajlik a tavaszi hónapokban és a tóparton, és ősszel pedig átveszi a stafétát a gasztronómia, hiszen történelmi borvidék a Balaton északi és déli partja, talán egyik régió sem adott olyan sok évborászát az országban, mint egyébként a Balaton régió szokott. Rengeteg a gasztronómiai fesztivál, ugye a halfesztiválok tömkelege, és ugyanitt érdemes talán megemlíteni a születeket is.
Mondta, hogy nagyjából a tavalyi évhez hasonló turista dömping akkor érkezhet a tó környékére. A külföldieket illetően mennyire volt erős akár az orosz, akár az ukrán turisták érkezése ott? Emiatt, a háború miatt van-e, lehet-e visszaesés?
Nem gondolnám, ugye megint hévizet kell említsem az oroszok kapcsán, hogy orosz vendégek zömében hévízen fordultak meg, és ugye szintén ez a meleg fürdő, a gyógyvíz volt számukra a fő vonzerő. Ugye hévíz az, aki ezt megszenvedi igazán. Én azt gondolom, hogy a hévízi termék, a hévízi turisztikai termék önmagában ugye világszinten is, de európai szinten mindenképpen egyedülálló, és van akkor a vonzereje, hogy képes, hogy is mondjam, ezt a fiaskót gyorsan átlépni, ugye, hogy a Vizer járatot indított a Balatonra, menetrend szerinti járatot Dortmundból. Én azt gondolom, hogy ilyen is ehhez hasonló intézkedésekkel minden további nélkül pótolhatók lesznek az oroszok. Érdemes elmondani, ugye a Balaton turizmusáról, hogy a pandémia előtt is, azóta pedig főleg, ugye 4 vendégből 3 belföldi volt a Balatonon az elmúlt 10 esztendő átlaga alapján. A pandémiában ugye ez átlag még följebb ment. Ugye néhány százezer külföldi turista az, aki egyébként a Balatonparton a magyarok mellett megfordul. A Balaton már nem a külföldiek számára népszerű, hanem belföldön igazán vonzó. Én azt gondolom, hogy a jövőben is ez így fog maradni. Ugye van néhány olyan termékünk, ami képes külföldieket is hozzani, de nem az elsődleges úti cél a Balaton, inkább a környező országok turistái azok, akik látogatják ezt. Ezek között kevesen voltak az ukránok meg az oroszok.
És egyébként a Balaton mely részeit látogatják leginkább az emberek? Van egyfajta ilyen viccesen hitvitának is nevezhetnénk, hogy vannak az északi partosok meg a déli partosok. Mit mutatnak a számok, melyik a népszerűbb?
Hasonlóan népszerű mindegyik. Ugye a Balaton három megye peremvidéke, három statisztikai régió peremvidéke. Én azt gondolom, hogy az a jó a Balatonban, hogy ugye a part hossza a több mint 200 kilométer, és merőben eltérnek egymástól a szolgáltatások, merőben eltérnek a kínálatok, és merőben eltérnek az árak is. Én azt gondolom, hogy a Balatonban pont ez a csodálatos, hogy mindenki a saját maga ízlésének, a saját maga pénztárcájának megfelelő úti célt tud találni. Aki egy picit többet tud költeni, az megengedheti magának azt esetleg, hogy Balatonfüredre menjen, hogy azon a környéken, Tihany környékén foglaljon magának szálláshelyet, ahol egyébként ugye magasabbak egy picit az árak. Aki bulizni szeretne, az elmehet Siófokra, és aki mondjuk egy nyugodt családi nyaralásra vágyik pici gyerekekkel, és este ki szeretne ülni a Balaton partjára horgászni, az meg lehet, hogy valahol Fegyves térségében fog magának akár egy magánszálláshelyet is találni. Ugye itt, ha már szálláshelyről van szó, akkor érdemes elmondani azt, ugye, hogy 60 ezer szállodai szoba, illetve a vendégszoba újult meg az elmúlt három esztendőben Magyarországon, ugye a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatainak köszönhetően. Abszolút értékben a magánszállás helyeknek több mint a fele a Balaton régióban található, tehát ez azt jelenti, hogy a Balaton partján több tízezer szoba újult meg. Az ötödik hullámán vagyunk túl a strandfelújításoknak, a strandok vonzerő fejlesztésének. Több mint 10 kajakkerűpont létesült az elmúlt időszakban a Balatonban már, ugye nem csak körbebringázható, körbefutható, körbegyalogolható, hanem körbe kajakozható, ahol az ember éjszaka le tudja tenni a kajakját, vagy ha nincs neki, akkor bérelni tud egyet, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az országos kéktúra útvonalainak egyik legszebb szakasza az, ami a Tóéjeszki partján húzódik.
A Balaton kapcsán, főleg az idei szezonban ilyen vágtató infláció mellett megkerülhetetlenek az árak. Ugye mondta, hogy azért nyilván vannak differenciák, Balatonfüred, Tihany drágább, mint Siófok, de hát Siófokon is igencsak bele kell nyúlni a zsebbe, hogyha valaki akár csak egy egyszerű szolgáltatást, egy egyszerű ételt akar magának venni. Milyen drágulás lesz idén a tópartján?
Elkerülhetetlen. Vegyük sorra. Nézzük, ugye először is a turisztikai szektoron hosszú évek óta ugye van egy komoly bérnyomás. Sajnos Nyugat-Európában már a nyugat-európai ember nem szeretne vendéglátásban dolgozni. Ugye inkább itt van Magyarországon is, hogy mindenki más karriert tervez magának. Nem biztos, hogy pincér vagy szakás elvesztette a vonzerejét gyakorlatilag a pálya egy picit, és sok szakemberünk külföldre ment, mert ott is elvesztette a vonzerejét a pálya, és egészen egyszerűen külföldi szakemberek már nincsenek. Ugye ebből adódóan folyamatosan emelni kell, vagy rendezni kell a béreket, és meg kell próbálni versenyezni az osztrák, a német, más nyugat-európai fizetésekkel, ugye a magyar körülmények között. Ugye ez volt egy árfelhajtó tényező az elmúlt esztendőkben. És ezzel az orosz-ukrán válsággal ugye bejött ez az energiaáremelés, és ezért nagy létesítmények, nagy szállodák, nagy éttermek rengeteg energiát használnak el. Csak egyáltalán a rádió hallgatók biztos nem tudják, de iszonyú energia mondjuk egy medencét csak hőn tartani, nem is csak felszíteni, hanem 37 fokosan tartani egy szállodában, vagy éppen párátlanítani a levegőt ugyanabban az üszoda helyiségben, ahol ezek a medencék működnek. Én is gyakorló szállodás vagyok, akkor, amikor a 3 millió forintos villanyszámlából 12 millió forintos villanyszámla lesz, és mind a kettő számot az ember megszorozza 12-vel, hogy egy éven keresztül kell fizetni, akkor egy elég nagy szám áll elő, mint különbség, amivel valamit kezdeni kell.
Nyilván a négyszeres áremelést meg nem nyelne be a fogyasztó.
Igen, tehát hogy ilyen mértékük nem kell, de nem is ilyen mértékben vesznek részt, azt gondolom, az energiaárak az árak kialakításában, de ez meg fogja nyomni bizonyosan az árakat. Én azt gondolom, hogy 15-30% közötti áremelés, amire számítani lehet. Ugye a szálláshelyeknél azért nehéz megmondani azt, hogy akkor mi lesz a vége, hiszen ma már dinamikusan áraznak a szálláshelyek, tehát az ember meg kell, hogy mondja, hogy mikor szeretne menni ahhoz, hogy egyáltalán árat kaphasson. Egy jó 10 évvel ezelőtt még akkor megmondtuk idén júniusban, hogy jövőre az előszezonban, az utószezonban, a középszezonban, a főszezonban milyen árak lesznek. Ma már a kereslet határozza meg az árakat, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a fafados légitársaságoknál ismert a gyakorlat. Ugyanazon a repülőgépen, vagy ugyanabban a szállodai szobában lehet lenni 9000 forintért is, meg 29000 forintért is. Attól függ, hogy az ember milyen időszakban foglalta ezt le, és mennyire volt akkor népszerű ez az időszak. az átlagárakból fog ez kitűnni majd az év vége felé, hogy akkor, hogy valóban hova futott ez az áremelkedés ki. Én abban bízom, hogy volt sok olyan transfer, állami transfer, nyugdíjemeléstől elkezdve a családtámogatásokon keresztül, ami talán elegendő tartalékot hagyott az embereknél arra, hogy egy picivel magasabb árakon is meg tudják maguknak engedni adott esetben éppen egy belföldi vagy egy balatoni nyaralás. Én abban bízom, hogy nem a nyaralások fognak elmaradni, hanem esetleg rövidülnek, tehát akkor nem egy hétre megy el a család, hanem elmennek csak 5-6 napra.
Említette a munkaerő helyzetet, hogy veszít vonzerejéből a vendéglátó szektor. Azt olvastam, hogy ahogy mondta, hogy a családok is lehet, hogy kicsit rövidítik a nyaralásuk idejét, úgy lehet a vendéglátóhelyeknek is kicsit a nyitvatartási idejüket rövidíteni kell, azért, mert már tényleg nagyon-nagyon nehéz ember találni, nem?
Valóban így van, hogy a hosszú távú feloldása kell a problémának. Én azt gondolom, hogy ezzel már ugye érdemben foglalkozik a politika is. Ugye vannak már pozitív listás olyan távol-keleti országok, ahonnan esetleg ugye lehetne munkaerőt. Azt gondolom, hogy az újdonság az lesz a hazai vendéglátásból is, amit egyébként Nyugat-Európában is már ugye számos helyen láthatunk, hogy nem biztos, hogy magyarul fogunk tudni rendelni egy étterembe, hogyha beülünk, vagy fog tudni hozzánk szólni minden pincér magyarul, amikor esetleg felszolgál nekünk. Én azt gondolom, hogy a megoldás az mindenképpen az, hogy akár a Fülöp-szigetekről, Vietnámból olyan munkavállalókat hozni a hiányzóak helyére, akik kellő tapasztalattal és kellő szakmaisággal rendelkeznek. Ez én szerintem lehetséges, és ez hosszú távon feloldja a problémát majd. Ehhez biztos, hogy kell még néhány esztendő, hogy akkor ezek a vonalak kialakuljanak, és kialakuljon ennek a gyakorlata. Addig, amit ön is mondott, az valóban igaz, hogy étlap szűkítésekkel, rövidebb, inkább biztonságos jellegű étlapokkal, illetve ugye heti egy-két szűnnappal lehet csak megoldani. Sok helyen már az ember hiány, hiszen szabadnapot adni kell. Ma már nem az van a vendéglátásban, mint ami 20 évvel ezelőtt volt, hogy akkor heti 6 napot vagy heti hetet lehet dolgozni a szezonban napi 12 órát. Sokkal érzékenyebbek erre a munkavállalók. Én azt gondolom, hogy jogosan, ugye 8-10 óra még talán néhány héten keresztül ledolgoztatható, de sokkal több nem, tehát igazándiból, ugye a vendég is több, a munkavállaló is kevesebbet akar, szeretne dolgozni, hát több is kéne belőle sajnos, mert ez mind abba az irányba mutat, hogy akkor nagyobb shiftek kellenek.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History Best of kiadásában kollégánkra, Rota Francescóra emlékezünk itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.